Agora. Az ógörög agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A szólarádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.
Kedves hallgatóink, mai beszélgetésünknek ezt a címet adtuk: a bokormozgalom régebben és manapság. Beszélgető társaim Bajnok Dániel, történelem, angol nyelv és irodalmi szakon végzett, valamint görög nyelv és irodalmi szakon ókortörténet doktora, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem docense, és 2 évig a bokormozgalom képviseleti titkára volt. Kecskés Vince Eszter mentálhigiénés segítő és meseterápiás szakember, jelenleg a bokormozgalom képviseleti titkára. Ami a bokormozgalom kezdetét illeti, valláskutató kollégám Máté Tóth András kutatásaira hagyatkozhatom, aki a Bécsi Egyetem Pasztorál Teológiai Intézetében a bokormozgalom elemzésével habilitált. Ebből megtudhatjuk, hogy a bokormozgalmat Bulányi György piarista tanár alapította 1945-ben Debrecenben. Az alapításra egy római titkos követtől kapott indítatást, aki azzal a küldetéssel járta térségeink országait, hogy az ottani keresztényeket felkészítse az egyházi illegalitás korszakára. Először is Debrecen legigényesebb fiatal katolikusaiból alakított kis csoportokat. Céljuk egy rendkívül intenzív lelki és szellemi élet kialakítása volt, és ennek az úgynevezett elit katolicizmusnak kisközösségi kapcsolatok általi terjesztése, akkori szóval élve az apostolkodás. Bulányi atya néhány rendtársával együtt 1-2 év alatt végig lelki gyakorlatoztatta az ország nagyvárosait, és fiatal értelmiségek tucatjait tudta úgymond csatasorba állítani. Az 50-es éveknek a diktatúrája ezeket a csoportokat más hasonló kezdeményezésekkel együtt szétszélesztette, de valójában nem ez a fordulat provokálta a börtönéveik után lassan újra szerveződő közösségekben és magában Bulányi atyában a gyökeres új keresztény önértelmezést, hanem az 1964-es a Vatikán és a Magyar Népköztársaság között létrejött megállapodás. Ennek a hatására a közösség tagjai egyre inkább úgy érezték, hogy az egyház vezetése egyszerűen lemond róluk. Ez a szörnyű élmény Bulányi atya és csoportjai számára egy új teológiai munka alkalmává vált. Egy új egyházképet alakítottak ki, egy papcentrikus és territoriális egyház helyébe közösségi egyházat képzeltek el. A bokor mozgalom volt az egyháznak talán az a szegmense, ahol egy rendkívül magas színvonalú szellemi élet folyt, elsősorban az Új Szövetség könyveinek, Bulányi atya úgynevezett szóanalízis módszerével való elemzése, hónapról hónapra feladott olvasmányok, igényes tanulás egyetemi szinten, még a görög nyelvnek is bizonyos szintű elsajátítása, hogy eredetiben olvashassák a Bibliát, és hát a bokortagok által készített teológiai tanulmányok. És a 80-as évek elejére már 150 közösségvezetővel, több ezer taggal rendelkezett a mozgalom. A mozgalomnak a helyzete mélyponton volt ugyanakkor, miközben hát virult, virágzott a létszámot tekintve, és a mozgalom életét tekintve, mert a magyar katolikus egyház vezetés előtt, a rendszerváltás előtt mindenképpen, de még utána sem rendeződött. igazán. Ti hogy kapcsolódtatok bele a mozgalomba? Elképzelhető, hogy beleszülettetek szüleitek révén, vagy valamivel másféle módon. És ha valaki beleszületik, akkor egy vallásba, vagy vallásos családba még mindig dönteni szokott olyan kamaszkorában, hogy folytatja vagy sem.
Igen, köszönöm a kérdést. Részben beleszülettünk a bokorba, ezt így szoktuk magunk között is mondani, tehát olyan családba születtünk, aki a bokor közösséghez tartozott, de ez csak egy része a kapcsolódásunknak, mivel a családban megkapjuk azokat az értékeket, amit a családban a szülők a gyermekeiknek át tudnak adni, és utána pedig a nagy közösségben, a nagy közösségi programokon, a saját kis közösségi alkalmainkon pedig megkapjuk azt a személyes kapcsolódást, ami valójában egy személyes elköteleződés a közösség mellett. Ezt már a család nem tudja megadni, igen. Úgyhogy így ilyen
de ha jól kettős... Igen, de ha jól értem, igen. Ez nem egyszerűen egy vallásos család volt, hanem egy bokor mozgalomhoz tartozó család.
Így van.
Igen, azért ez nagy különbség.
Egy olyan vallásos család, aki a bokor mozgalomhoz tartozik.
Igen,
így
igen,
van.
Igen.
Igen, részemről hasonló a helyzet. Egy olyan családba születtem, amelyik már a bokor közösségnek a tagja volt, sőt, már a nagyszüleim is kapcsolódtak ehhez.
Most a bokor harmadik nemzedéket éljük.
Amit Gyurka bácsi az én nemzedékemet úgy nevezte annak idején, hogy a bokor harmadik nemzedéke, ha úgy tetszik, az ő terminológiájában most már a negyedik nemzedék.
Hát mennektek is vannak
a negyedik nemzedék ideje is elközelgett, mert nekünk is vannak gyermekeink. És igen, nagyon, nagyon fontos a családi háttér, és ez biztos, hogy sokat számított, de ahogy Eszter mondta, a közösségbe kerülve azért már nem csak a család, ami igazán fontos, hiszen a közösségben olyan barátságok jönnek létre, és egy olyan közeg alakul ki, amelyik a családon messze túlmutat. Viszont itt érdemes akkor rögtön beszélni valamiről, ami a múltat és a jelent összekapcsolja.
Hogyne.
Hogy... A bokor nem családi közösségként indult,
igen.
Hanem ahogyan az a bevezetésben is elhangzott, alapvetően a kommunista diktatúra által tönkretett egyház átmentési kísérleteként indult, és Gyurka bácsink piarista szerzetesként, ő egy szerzetesi jellegű közösséget tudott csak elképzelni, hiszen személyes tapasztalata a családról ilyen formában nem lehetett. Most nagyon próbálom lerövidíteni, de tulajdonképpen a 90-es, 2000-es évekre világossá kezdett már válni az, hogy egy bokorban viszont nagyon erős szerepe maradt azoknak a családoknak, amelyek Gyurka bácsihoz, illetve a közösséghez közel voltak, közel maradtak, és egyre kisebb volt azoknak a közösséghez kapcsolódóknak a száma, akik nem ebbe a baráti, családi közösségben nőttek föl, hanem teljesen kívülről érkeztek. Igen. És mostanra tulajdonképpen kimondhatjuk azt, hogy a bokor közösség tagjai, akik mondjuk 60 évnél fiatalabbak, azok döntő részben vagy beleszülettek a bokorba, hogy mi is, vagy úgy kerültek a bokorba, hogy a párjuk révén ide szerették őket.
Esetleg barátkozás révén ilyen legjobb barát, legjobb barátnő, osztálytárs meghívás.
Igen, igen. Most picit előre szaladtunk, most még engedtessék meg egy pici lépést hátra. Végül is, hogy milyen mozgalomba kerültetek bele, és akkor itt még egy-két fontos történeti mozzanatot meg kell említeni. Ugye elvárás volt már a korai időkben, hogy a tagok legalább 5-6 tagú rendszeresen találkozó közösséget halásszanak össze, ez a kifejezést használta a Szembólányi György vagy Gyurka bácsi, nekem is az, nekem is volt módon vele személyesen találkozni, sőt, de erre majd később visszatérünk. Tehát kis közösséget halásszanak össze, erre voltak már így mondjuk hivatalos szóval szocializálva, nevelve, ösztönözve. A másik pedig, és ez nem mondhatni, hogy nem volt széleskörű mozgalom, de nazarénusok, Jehova tanúk már már a vallási okokból megtagadták a katonai szolgálatot. Ugyanakkor ez a bokortagoknál, hát végül is katolikus vallás ezt nem tiltotta. Mégis tehát fölvállalták ezt a magatartást, viselkedést, és tulajdonképpen, hogy most igazából a magyar katolikus egyház vezetése Bolányi Györgynek mondhatni, hogy vitatható, és most ez nem negatívum nálam, hát ma már elolvassa az ember a katolikus sajtot, mondjuk a Mérleg című folyóiratot, azt lehet, vagy lehet a Ferenc pápának a viselkedést, a vita egy természetes kommunikációs forma, egy életelve a mai katolikus egyháznak, szerencsére. De hát nem lehet tudni, hogy Bolányi Györgynek vitatható, tehát alternatív, és mások által megbeszélhető tanításai, vagy pedig hát ezek a mondhatni, hogy államellenes föllépésnek is tekintető katonai szolgálat megtagadása volt, ami igazából hát ugye a bűnlajstromnak az élére került egy az állammal valamiféle kiegyezésben lévő egyház részéről. És hát akkor itt történt az meg, hogy hát szépíthetjük is, de hát egy, mondhatni, egy följelentés történt a katolikus egyház vezetésre Vatikánba, és ott egyébként ott azért voltak már okosabb emberek, és bizonyos mérték távolságtartók, és hát mondjuk egy, ha nem is egy egyértelmű fölmentés született, de hát mondjuk egy ilyen fegyverszünet állapot, és hát, és erről majd meséltek, hogy ez máig hogyan rendeződött. Tehát ilyen értelemben egy erős konfliktus és állandó konfliktus helyzetben élt a bokor, miközben hát olyan értékrend és életmód alternatívát testesített meg, mert már a rendszerváltás előtt is én már, amikor a bokor mozgalommal megismerkedtem, és hát jó néhány tucatnyi közösségnek voltam vendége, és velük együtt vacsoráztam, evédeltem, ami nagyon fontos a vacsora, mert akkor már 3-4 gyerekes családokkal vacsoráztam együtt, egy közös tálból szó szerint. Tehát egész komoly élmény volt valahol, hát egy ilyen apostoli környezetbe került az ember. Tehát ti tulajdonképpen egy ilyen mozgalomba kerültetek, és akkor arról kéne beszélni, hogy mára hogyan alakult ez a mozgalom. Ez azért nagyon izgalmas, mert a vallásszociológiai kutatások szerint egy vallási mozgalomnak a karizmatikus vezetője, és hát Bolányi György mindenképpen egy karizmatikus vezető volt, a szónak olyan értelemben, hogy egy elragadó személyiség, és akkor itt még hát nyilvánvaló, hogy itt ez egy Szentlélektől ihletettség és más kifejezések, tehát használhatnak teológiai kifejezéseket is erre, ezt úgy érzem. Halálával előfordul az, hogy tulajdonképpen összeomlik a mozgalom. Vagy előfordul az, hogy egy lényeges váltás következik be. És nem mindegy, hogy ez a karizmatikus vezető egy személyes vezetője volt a mozgalomnak előzőleg, vagy pedig hát ugye egy vezetői testületre támaszkodott, vagy pedig éppen hogy az egyenlőknek az egyike volt. Bizonyos jelek arra mutatnak, hogy inkább az utóbbi, mert én magam is még a rendszerváltás előtt jó néhány más egyéb szerzőtől is olvashattam. Volt a Karácsonyi Ajándék című évenként megjelenő mondjuk teológiai olvasmánykötet, itt jócskán szerepeltek mások is, részben teológusok is, de civilek is. Hát mondjuk itt kiváló matematikus, vagy mérnök ember is, akik egyébként hát mondhatni, hogy vagy a bokortól független, mert beiratkoztak a Hittudományi Akadémia teológiára, hagyját ebbe a bokortagot, fölvettek, mert időnként voltak ilyen dolgok, vagy pedig hát a bokor keretein belül tanultak magas, nagyon magas teológiát. Na most akkor mi történt a karizmatikus vezető távozása után? És azt hiszem ez több lépésben történt, mert azért ő idős ember lett, félre is vonult, ha jól tudom, a piarista szerzetes rendbe, ami elég meglepő, mert hát végül is egy nagyon erősen egyházkritikus proféta, végül is egy egyházi intézménybe vonul vissza.
Gyurka bácsi mindvégig piarista szerzetes maradt akkor is, amikor lazább vagy nagyobb távolság volt közte is az egyház között, de én azt gondolom, hogy ez számára mindig is fontos volt. Úgyhogy számomra nem meglepő, hogy a piaristákat választotta az élete utolsó szakaszára, hogy ott szeretne otthon lenni. Több dolog is felmerült bennem, miközben beszéltél. Az egyik az az, hogy milyen, és az éppől egy picit majd átjön, hogy milyen struktúrában gondolkozik a bokor közösség, igen, vagy hogyan élünk. Az, hogy a 80-as években többen katonai szolgálat megtagadók lettek, ez nem azért lett, mert valaki azt mondta nekik, hogy nektek ezt kell tennetek.
Vagy hanem, Bulányi
mond, hogy például Bulányi igen. Atya, így van. Tehát Gyurka bácsi nem mondott ilyet, de Gyurka bácsival lehetett beszélgetni az erőszakmentességről.
Igen.
És hogy ebben azt hiszem az a zseniális, hogy mindenki saját maga jut el arra a felismerésre, hogy ez az én életemben, én ezt a döntést meghozom.
Borzasztóan fontos.
És hogy azt hiszem, ilyen szempontból nagyon más a felépítése, mint egy egyházi struktúrának, ahol a szószékről megteheti a pap, hogy az, amit hittel képvisel, azt mondja a híveinek is, hogy tegyétek ti is így. A bokor nem egy vallási felekezet, hanem egy kisközösségi hálózat, ahol mi nagyon szeretünk beszélgetni, nagyon szeretünk vitatkozni. Itt belemennék abba is, hogy igen, Gyurka bácsi halálával egy nagyon-nagyon fontos személy távozott közülünk, de Gyurka bácsival is lehetett vitatkozni, sőt, meg is kérte, mondanám, meg is követelte, hogy igenis ütköztessük, nem kell neki bólogatni, nem kell vele egyetérteni.
Igen.
És hogy emiatt sokkal inkább személyes veszteség mindannyiunknak az ő hiánya, mint egy elveszettségérzés. Azt talán kevésbé hozott az ő távozásával.
Nagyon előrelátó volt Gyurka bácsi. Még emlékszem a szüleim elmeséléséből, hogy ő már a 70-es évek végétől, a 80-as évektől kezdődően készült arra, hogy ő nem fog örökké valóságig itt maradni ezen a földön. És a 70-es években azért hozta létre azt a képviseletnek nevezett 7 tagú, aztán később egyéb tagmódosulásokon áteső társaságot, amely képviseletnek az volt a feladata, hogy a bokrot egybe szervezze, egybe szeresse, a közösség számára nagy közösségi programokat szervezzen, és hát valamilyen szinten képviselje magát a közösséget. Azzal a céllal hozta létre, hogy ne ő rajta nyugodjék ennek az egész közösségnek a feladata. És ő ebből a képviseletből, úgy szoktuk nevezni, hogy kávé, nagyon hamar kivonult. Ő ebben nem vett részt, és nagyon örült annak, hogy ezt elkötelezett emberek csinálják, de ez tőle függetlenül működött már a 80-as években.
Majd, hogy nem átadta a vezetést.
Tulajdonképpen igen,
ezt az operatív vezetést
teljesen átadta, és ő, ez nem jelenti azt, hogy ne tartotta volna ujját a kor üterén, és ne figyelte volna nagyon élénken azt, hogy mi történik a bokorban, és mint szellemi vezető, mint természetes tekintély, mint karizmatikus ember, mindenféleképpen a 2010-es haláláig ő nagyon meghatározó tagja maradt, de pont ezért, mert már elő volt készítve az, hogy a bokor tulajdonképpen tud működni, az ő halálával inkább egy személyes veszteség ért bennünket, és nem a közösség omlott atomjaira.
Hogy pontosan mi is történt akkor egy kis zenehallgatás után folytatjuk ezzel.
kötöm magamat Isten kötelével. Megtöltöm szívemet ország igéjével. Szabadságom, Uram, néked visszaadom. Csak a szeretetre formáld át tudatom. Szabadságom, Uram, néked visszaadom, csak a szeretetre formáld át tudatom. Magamat megkötni, gyenge vagyok, Uram, segítőkéz nélkül nehéz járnom utam. Atyám, erősítsd meg testvéred a hitben, életem példázza szeretet az Isten. Atyám, erősítsd meg testvéred a hitben, életem példázza szeretet az Isten. Kötöm magamat baráti kötéllel, testvéri közösség tartó erejével. Testvér, ha elújnám kettős kötelékem, szembesíts magammal, légy felelős értem. Testvér, ha elújnám magammal, légy felelős értem.
Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Bajnok Dániellel és Kecskés Vince Eszterrel a Bokor mozgalomról. Ugye a folytatásnál az is kérdés volt azért, és az állandóan kérdés volt, hogy jó, Bolányi György megmaradt piaristának és szerzetesnek, de hogy mennyire maradjunk egyházi keretek, az intézményes katolikus egyház, magyar katolikus egyház kereteiben, ez tudom, hogy vita téma volt. Nekem van erről egy élményem, még a rendszerváltás előtt egy nagy bokor találkozó Csillebércen az erdőben, ahol mindenki kapott egy sorszámot, hogy melyik csoportba kerül beszélgetésbe. Én, mint vendég ott voltam, kaptam egy sorszámot, és hát ugye véletlenül, vagy hál' Isten szerencsére éppen abban a csoportban kerültem, a Gyurga bácsi is volt. Akkor találkoztunk először személyesen. A beszélgetés témája az volt, hogy megmaradjunk a Magyar Katolikus Egyház szervezetében, nem menjünk egy másik egyházba, mondjuk a baptistákhoz, mondta a Gyurka bácsi. Ez nekem az egy nagy élményem volt, és akkor valóban lehetett erről is beszélgetni. Itt nem született döntés, de ahogy én kivettem, a társaság, akik ott összegyűltek bizonyos mértékig egy reprezentatív minta, hiszen véletlenszerűen volt kiválasztva az a 15 ember, a nem tudom én 250-ből, akik ott voltunk a Csillebércen, a bennmaradás mellett töltöttek, de azért a bennmaradás hogyan, ugye ez, amit ma így nevez a teológia profétai kritika, hogy azzal együtt, és ez természetes dolog, és ez akik legjobban szeretünk, avval szemben is kimutatható, ez itt mind elhangzott abban a vitában. Na de akkor most mi történt konkrétan?
Én nem voltam ott, úgyhogy ezt nem tudom
nem, hanem mi történt az Gyurka bácsi eltávozása után ebből a szempontból.
Gyurka bácsi sokszor beszélt arról, hogy ő a világon élő felekezethez tartozó sok-sok ember közül abba a hányadba született, amelyik, nem tudom pontosan mekkora hányad, amelyik római katolikusnak született, és római katolikusnak vallja magát. És ő haláláig római katolikusnak vallotta magát.
Így van.
A bokor, mint a katolikus egyházon belül létrejövő közösségi hálózat jött létre, de elég hamar világossá vált, hogy nekünk vannak bizonyos kritikáink az egyházzal, az egyház hierarchikus működésével, adott esetben a katolikus egyház bizonyos tanításával szemben is. És hát ennek megfelelően felmerült ez a kérdés, hogy akkor a katolikus egyházat elhagyni, vagy benne maradni. És azt hiszem, hogy igen, röviden, így egyszerűen megfogalmazható, hogy senki nem döntött úgy a bokorban, a bokornak nem született ilyen döntés, hogy kilépnénk az egyházból, és ez föl sem merült egyáltalán. Azt kell látni, hogy az egyházhoz való tartozás az még csak nem is kisközösségi, hanem teljesen egyéni lelkiismereti döntés a bokorban.
Igen.
Mert vannak, akik nagyon szorosan az egyházhoz kapcsolódóan, akár az egyházközségi plébániai munkába bekapcsolódva élik az életüket, és közben a bokor közösségnek is tagjai.
És persze vannak papok is.
És vannak papok is, akik tagjai a bokornak. És vannak olyanok, akik protestáns egyházból érkezve közösségi taggá válnak. És vannak olyanok is, akik semmilyen egyházhoz nem kapcsolódnak, és mégis a közösség nagyon hasznos tagjai tudnak lenni. Tehát, hogy ez nem is közösségi szinten, hanem igen, egyéni szinten rendkívüli módon változó.
És
azt hiszem, igen, hogy a közösségen belül eljutottunk most már talán oda, hogy azt a meddő vitát, hogy most a bokor bent van az egyházban, vagy kint van az egyházból, ezt nem érdemes nyitni, mert ez nem egy közösségi kérdés. A bokor közösség,
igen,
maga az sem bent, sem kint nincs az egyházból. A bokor közösség az Jézusnak a tanítását szeretné megismerni, és megismertetni a tagjaival, meg
igen,
az egész világgal.
Igen.
És ez tulajdonképpen egyháztól független. És az pedig, hogy az egyes tagjai kint vagy bent vannak, arra mindenki maga tud válaszolni.
Ugye erre példa bár szélsőséges, de valóságos. Ismerek olyan bokortagot, egy házaspárt, prominens bokortagok, tehát törzstagok, akik nem járnak templomba.
Igen, ilyen előfordul.
Ugyanakkor karácsonykor az utcára fölhívnak egy hajléktalant, és az asztalokhoz ületik. Tehát radikálisan követik a jézusi mintát, de az ő vallási életükbe egyelőre nem fér bele, holott egyébként elmehetnének egy olyan templomba, és a bokorpapok miséznek, bár hát...
Jó, sajnos egyre kevesebb van, de van.
De mondom, ez szélsőséges példa, csak úgy jellemző, hogy a hajléktalant az asztalokhoz ültetik, miközben egy nagyon is jézusi mintára élnek, és ehhez képest másodlagosnak tartják a mise látogatást. De hát azért mondjuk ez a kivétel kivétele. Van-e egy bokor teológia? Ti hogy élitek meg számotokra?
Kívülről lehet, hogy úgy látszik, hogy van bokor teológia, uh-huh, de mi ezt szeretjük úgy megfogalmazni magunk számára, hogy mi mindnyájan gondolkodunk az Istenről, az Isten a gondolatainkban ott van, és szeretnénk, hogy ez minél inkább azonos legyen azzal, ahogyan Jézus gondolkodott az Istenről. Nem feltétlenül azt mondjuk, hogy ahogy Bulányi György gondolkodott az Istenről, uh-huh, bár van bennünk egy elképzelés arról, hogy szerintünk, ahogyan Gyurka bácsi gondolkodott Istenről, az lehet, hogy sokban egybevág azzal, ahogyan Jézus tette. De nekünk nem Bulányi György az idol, vagy a szent, vagy a mindenáron követendő példa,
igen,
hanem az, hogy ő is Jézusra próbálta visszavezetni, és ahogy elhangzott a szóanalízis módszerével, a Jézus ajkán előforduló kifejezésekből próbálta kiolvasni, hogy Jézus miként gondolkodott Istenről. És ezt próbáljuk mi is követni. Az a helyzet, hogy az a fajta magas szintű teológiai tulajdonképpen szaktudományos munkálkodás, ami a 80-as éveket, 90-es éveket jellemezte, inkább a 80-as éveket, az mára hát nagyon-nagyon nagy mértékben lecsökkent. Tehát, hogy az a helyzet, hogy a 40 évnél fiatalabb nemzedék számára ez már egy távoli emlék, igen, amely könyvekből, cikkekből, igen, tanulmányozható, de nem egy olyasmi, amit közülünk többen űznének. Tehát teológiai, igen, témájú írásai az én nemzedékemnek és a nálam fiatalabbaknak már nincsen.
Most nem tudom, hogy ti hogy látjátok, ezt erre különösen kíváncsi vagyok, hogy a Gyurka bácsinak egy viszonylag korai írása, talán máig aktuális, akkor ez persze gépelt változatban lehetett olvasni, de nagyon sokan olvasták, és messze a bokor határain túl nyolott. A címe meghökkentő, mert azért a 70-es, 80-as években lelkipásztori marketing. Uh-huh. És ez valami, én szerintem valami gyakorlati teológia van, hogy egy lelkipásztornak mit is kéne csinálni. Mondjuk egy olyan falu helyen, ahol hát néhány idős hölgy, 2-3 idős hölgy vesz részt a hétköznap a misén, nem kell minden nap miséznie, hanem minden nap másik, akkor minden hétköznap másik családnál kellene együtt reggelizni egy családdal, és beszélgetni velük. Ez nagyon jól érzékeltette azt, hogy mit jelent közösséget alapítani, mit jelent szeretett kapcsolatokat alapítani, és így ebben átlelkesíteni az egyházat. És ez csupa ilyen nagyon-nagyon gyakorlati tanács volt, ami úgy gondolom, hogy máig teljes mértékben aktuális lenne, ha elfogadnák a lelkipásztorok.
Uh-huh. Számomra ez egy kicsit arról szól, hogy ezt a nagyon poláris gondolkodást, hogy az egyik ember elmondhatja a másiknak, hogy érdemes élni, a másik pedig ezt pusztán befogadja, tehát itt most a lelkipásztor és a hívek viszonylatában gondolom, azt fordítja ez az egész a feje tetejére, és azt mondja, hogy legyen az, hogy kapcsolat van köztünk, legyen az, hogy nem én megmondom neked, hogy mit kellene tenned, hogyan kellene élned, hanem beszélgessünk arról, hogy hogyan lenne jó élni. És hogy ez olyan szempontból nekem nagyon fontos, hogy gondolkodásra sarkal, és hogy minden, ami gondolkodásra sarkal, az fel is pezsdít. És azt hiszem, hogy az egész bokor működésében ez nagyon-nagyon hangsúlyos, hogy valahogy nem azt keressük, hogy legyenek néhány ember, és akkor ez most megint visszakanyarodok oda, hogy Gyurka bácsi halálával ki tűnt el közülünk, az ő személye mindenképp, de hogy az a fajta beszélgetési kultúra és vitakultúra, ami korábban is jellemezte a közösséget, az továbbra is élni tud, és ettől élővé tud válni egy kapcsolat, élővé tud válni akár a lelkipásztor és a hívek közti kapcsolat, és élővé tud válni az ember és az Isten kapcsolata. Valami ilyesmi dolgozik bennem, amikor ezt a kérdést, hogy mondtad. Azt hiszem, ami még nekem nagyon fontos, hogy ne úgy gondolkozzunk magunkban hívekként se, hogy én, mint végfelhasználó ülök, és akkor így meghallgatom, és akkor így nálam vége van annak a jó hírnek, amit én megkaptam.
Hanem fogyasztjuk a jó hírt.
Ne fogyasztóvá váljak, uh-huh, hanem váljak én is az áramlás részévé, hogy én is kapok is valamit, és én is tudok adni valamit, azt megélni, hogy az én gondolataim között, az én felismeréseim között, az én Isten kapcsolatomban is lehet, hogy van olyan rész, amit a másik még nem élt meg. És hogy valahogy leginkább ezt az áramlást tudom mondani, hogy részévé váljak annak a fajta párbeszédnek, ami zajlik.
Akkor arra gondoltam, amikor egy interjúban így válaszoltál egy kérdésre, hogy aki fákja akar lenni, annak ki kell bírni az égést, és a legfontosabb feladat számomra, hogy akkor is tudjam, hogy merre van a gyufám, amikor éppen kialudt a fákján. Ez nagyon tetszett ez a megfogalmazás, mert ez jelezte, hogy azért ez nem olyan könnyű, és önhibánkon kívül is akár kialudhat a láng, ha erős szél fúj.
Igen, azt hiszem, hogy Gyurka bácsi arra megtanította a közösség tagjait, hogy mindenkinek fáklya vívővé kell válnia. És ebben azt hiszem nagyon különbözik a mainstream katolikus, de nem csak katolikus, hanem általában a keresztény mozgalmaktól, ahol azért mindig megvan, hogy ki a vezető, és kik a vezetettek. És a bokorban ez a vezető-vezetett dihotómia, vagy kettéválasztás, különbségtétel, ez egyáltalán nem ilyen erősen van meg. Hát kezdjük azzal, hogy valószínűleg a hallgatók többsége nem tudja, de a bokor közösségben, a bokor kis közösségekben, a nagy részükben nincsen pap. Tehát, hogy ezek, ez egy abszolút civil...
Hát, mint ahogy általában a bázis közösségi mozgalom közösségeibe, hiszen ezek nektek a száma most már négyszeres a papok számának.
Igen. De a bokorban ez már nagyon régóta, igen, ez már igen, a 70-es évek óta egy tulajdonképpen civil mozgalom volt, ahol nem papok, sőt nők, horribile dictu, nők, ugyan, családos persze. Nők vezethettek közösséget, és... az volt az elvárás, hogy a közösség tagjai saját maguk is jussanak el arra a szintre, hogy maguk is képesek legyenek egy közösséget egybe szeretni, egybe szervezni. Más kérdés, hogy a gyakorlat az mindig sokkal nehezebb, nehézkesebb, bonyolultabb, mint az elmélet, tehát nyilván nem történik az meg, hogy egy 10 tagú közösségben mind a 10 tag egy újabb közösséget hoz létre, de ha csak egy-kettő esetében megtörténik, akkor azt gondolom, hogy egyáltalán nem hiába való. És így működik a bokor mind a mai napig, és tulajdonképpen oda is eljutottunk, hogy a közösségnek a vezető személyisége sem kell, hogy kimondott egy személyi vezető legyen. Tehát működik az, amikor barátok ketten kapcsolódnak össze, vagy egy házas pár együtt vezet egy közösséget. És olyan is van, hogy közösségnek, van olyan bokor kis közösség, amelyiknek nincs kimondott vezetője, hanem minden évben megválasztják, hogy ki a titkára annak a közösségnek, és így működik. Tehát ebben biztos, hogy sokat változott az elmúlt évtizedekben a bokor, és úgy tűnik, hogy ez egy kitartó és fenntartható működésmódot eredményez.
Hadd kérdezzem meg, hogy és folytassátok, mert úgy látom, hogy túl azon, amit most elmondtunk, itt a érdemi és értékrendbeli és kardinális, hát hogy is mondjam, érték megfogalmazások és gyakorlatok mellett bokor mozgalomban jó néhány innováció, újítás született. Egyet mondok, és folytassátok. Hát a magyar egyházi életben a bokor mozgalomban jelent meg először egy keresztény indítatású ökológiai mozgalom. Ez egy zöld mozgalom, többféle formákban, tanulmányokkal, könyvekkel, konferenciával, sőt még egy ökofalu elképzeléssel is, utopisztikus, de talán majd meg is valósul valamiképpen. Emellett még milyen újítások születnek a bokor mozgalomban?
Nem tudom, nem gondoltam.
Én úgy gondolom,
most
hogy a családi éle, a 4-5 átlag gyerekszám, úgy tudom, 4,5 körül van a bokorban.
Tehát sajnos erről nincs aktuális szociometria.
Hát erre nagyon kevés minta van keresztény családokban is, a nagy családra.
Az biztos, hogy nagyon sok nagy családos van, ugye? A bokorban. És ez egy időben kimondott eszménye is volt a bokornak, hogy nagy családokat létrehozni. Azt gondolom, hogy ezt ma kevesebbet szoktuk hangsúlyozni, de a mi korosztályunkban is, tehát mi 40-es éveink elején járunk, a mi korosztályunkban is jellemző mintázat a nagy család továbbra is. Ha nem is a 8-10-16 gyermekes családok a jellemző mintázatok, de a 3-4-5 gyermekes család az egy jellemzőnek tekinthető. Azt hiszem, hogy a bokornak egy újítása, nem tudom, volt az, amiről szintén szó esett már, hogy a közösségek azok nem csak együtt imádkoznak, meg együtt étkeznek, hanem együtt tanulnak is. Tehát a közösségeinkben mind a mai napig jellemző a tanulás. Az, hogy van valamiféle tananyag, amit illik elolvasni a közösségi találkozóra, és amit megvitatunk együtt.
Igen.
Tehát ez a fajta értelmiségi, vagy hát ugye magyar tanár alapító
igen, atyánk
szellemiségéből fakadó jellegzetessége a közösségnek megmaradt, és És ez mind a mai napig tulajdonképpen egy napi rendet ad a közösségi találkozóknak, hogy van valamilyen téma, amit megbeszélünk. Lehet, hogy az egy film kapcsán merül föl, igen. Lehet, hogy egy vers, lehet, hogy egy hosszabb írás, egy könyvnek a fejezete, vagy akár egy egész könyv, igen. De mindig van valami téma, ami alapján elindul a beszélgetés.
Volt egy nagy történelmi jelentőségű újírás vagy esemény, én szerintem történelmi tankönyvekbe kellene, hogy szerepeljen, amikor 90-ben Bistrai Gyurka barátom, aki hát prominens bokortag, megszervezték.
Román-magyar.
Bizonyán 300 magyar keresztény család vendégül lásson 300 romániai román családot, lehetőleg a Vatra mozgalomból, amely erősen idegen gyűlölő, magyar gyűlölő mozgalom volt, és ez megvalósult.
Én emlékszem, gyerekként volt nálunk egy, tehát nálunk lakott egy román család.
Ami hát egy maga 90-ben így történt, van. Ami maga nemében tehát szinte elképzelhetetlen. És ugye ez az erőszakmentes mozgalomnak egy pozitív irányú, tehát nem megtagadni valamit, hanem hát egy lehetséges ellenségből barátot, vendéget csinálni. Ez én szerintem egy óriási. Még valamit hadd említsék meg, és ezzel kapcsolatban egy kérdést. Gyurka bácsinak felvetettem, hogy jó lenne, én ugye éppen bázis kisközösségi mozgalmakat is kutattam, hogy mit szólna egy bokor szociográfiához, vagy bokor szociológiai kutatáshoz. Nagy örömmel neki ez nagyon tetszett. De azt mondja, meg kell szavaztatni, mert nálunk demokrácia van, és sajnos 51-49 arányban a közösség leszavazta érthető módon, mert azért ez, hogy is mondja, iparrendszerváltás körül volt, és hát veszélyesnek tartották többen, hogy adatok jelenjek meg bokorról, teljes mértékben megértettem. Gyurka bácsi még szomorúbb volt, mint én. Azt az, hát ugye ez nem személyemre, hanem viszontlátok, lényegében Máté Tóth András egy teológiai PhD-t írt adott a bokorral, nem lenne ideje egy bokor kutatásnak. Biztos van a bokor mozgalomban szociológus, akinek szívesen segítenék.
Hát ezt nem tudom mások nevében megmondani.
Nem lenne jó egy olyan fajta terepismeret, én vezetők vagytok, hogy mi is történik a bokorban, hát társadalmi lények a tagjai, nem csak szentek, akik hát benne élnek egy szociológiai valóságban, akiknek hát sajátos társadalmi szerepeik vannak, sajátos értékrendjük, ízlésük.
Igen, na most az elmúlt évben, vagy pontosabban 2 évvel ezelőtt azt hiszem, bot csinált a szociológusokként, hangsúlyozom, hogy nem volt köztünk a kávéban, a képviseletben szociológus, végrehajtottunk tulajdonképpen egy felmérést, amely igyekezett a bokrot ilyen formában a magunk eszközeivel, de feltérképezni, és hát sok érdekes dolgot megtudhattunk belőle, nagyrészt egyébként olyasmikat, amiket egyébként sejtettünk.
Hát a jó kutató az megsejti az eredményt,
de
nem is olyan.
De megerősítették a számok azt, hogy a közösség jelentős része számára, egyébként ott indul a dolog, hogy nem reprezentatív a felmérés, mert hát nyilván nem tudtuk, azt hiszem, hogy 200 valahány választ sikerült összeszedni, tehát ez túlságosan alacsony minta. Nem tudtunk annyi választ összeszedni, amennyi igazán jó lett volna, de ott kezdődik, hogy igazából nem is lehet pontosan meghatározni, hogy ki az, aki magát bokortagnak tartja, és ki az, aki egy olyan közösségbe jár, ahol néhányan bokortagoknak tekintik magukat, de ő mondjuk magát,
nem döntötte meg. Igen.
Tehát, egy elég jelentős
hát ez a jó, hogy ez ilyen nyitott.
Egy elég jelentős perifériája
igen.
a bokornak, és valószínűleg egy jóval szűkebb, kemény magja.
Igen.
És inkább a kemény mag volt, amelyik jellemző módon kitöltötte, de sokszor a perifériáról is megkapcsolódtak ebbe. Tehát, hogy emiatt nehéz megmondani, hogy mennyire reprezentatív a felmérés. Kiderült belőle az, hogy a közösséget, a kis közösséget és a nagy közösséget egyaránt nagyon fontosnak érzi a nagy többsége a válaszadóknak, de a kisközösséget jellemzően előbbre sorolja. Tehát a kisközösséghez való tartozás tudata az jelentősen erősebb, mint a nagy közösséghez való tartozás tudata. Tehát, hogy nagyon sok olyan tagja van a bokornak, akinek a kisközösségi lét az sokat jelent, a nagy közösségi lét az kevésbé. Nagyon jellemzően kiderült az is, hogy a bokornak egy eléggé előregedő korfája van, ami egy nagyon furcsa mintázatot mutat, olyan, mintha egy ilyen nagy szoknyája lenne egy karácsonyfának.
Igen, igen.
Mert van egy jelentős idős nemzedék, amelyik a bokorba a 70-es, 80-as években kapcsolódott be, és van egy felnövekvő, egyébként létszámában elég jelentős, tehát bőven százas létszámban mérhető gyerek csapata láthatáron, akik a közösségben születtek gyerekek hát, tulajdonképpen, és akikből gyerekcsoportokat lehet már létrehozni. És ez egy új, tulajdonképpen ez is egy új terep a bokron belül. Gyurka bácsi abszolút nem foglalkozott kisgyerekekkel, és nem...
Őt
nem,
is meglepné akkor.
És nem szorgalmazta azt, hogy gyerekközösségek jöjjenek létre, de most az elmúlt 10 évben azt lehet megfigyelni, hogy amely közösségek létrejöttek, azok gyerekközösségek voltak, általában a 6-7 évestől 16-17 éves korig terjedő korosztályban jöttek létre közösségek, és persze akik mondjuk 10 évvel ezelőtt 10 évesen összekerültek, azok ma már 20 évesek, és továbbra is működik az ő közösségük, tehát megvan az az átmenet,
igen,
ami nagyon sok más közösségnél nincs meg, bizonyán, a gyerekközösségből felnőtt közösségbe
akkor
is átmegy.
Hát ez is egy újabb bokor innováció, igen, hogy így mondjam. Akkor hadd kérdezzem meg befejezésül, hogy ha jól emlékszem, és remélem, hogy jól emlékszem, hiszen együtt énekeltem bokortagokkal, bokor himnusz, nevezük így, a megkötöm lovamat piros almafához
dallamára,
megkötöm magamat Isten kötelével. Igen. Továbbra is éneklitek?
Hogyne. Minden. Ez például egy ilyen szimbolikus összekapcsoló erejű éneke, mondjuk így, hogy himnusz, mi is így szoktuk mondani, hogy bokor himnusz, himnusz a bokornak. Ez minden nagy közösségi esemény zárásaként el szokott hangozni.
Hát akkor most elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy nem véletlenül ezt a zenét választottuk.
Kedves hallgatóink! Agóra. Erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.
Az Egyházfórum világnézet rovata.
A szenvedés misztikája. Deák Dániel jegyzete.